Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezetők, Lavai Richárd, vendégeink ma este Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, és M. Kis Sándor történész. Kezdjük Sokolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, és tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy egy konkrét ügy a beszélgetésünknek az apropója, Tóth Ilona 24 éves medikának a kivégzése és az ő ügye a beszélgetésünknek az apropója. Ugye ez a Kádár rendszernek volt az egyik fontos, és ugye nagyon sokat lehetett akkor hallani róla. Mi az, amit tényszerűen tudunk erről az ügyről? Földváriné Kis Réka.
Tényszerűen azt tudjuk, hogy ez volt a kádári megtorlásnak az egyik első, és tulajdonképpen az egyetlen látványpere. Tehát valóban ez önmagán túlmutatóan fontos ügy, amikor a Kádár rendszer föláll és megfogalmazza a saját 56 képét, tehát azt a narratívát, hogy 56 miért volt ellenforradalom, ehhez ügyeket kellett rendelni, ezeket mind a hazai, belső nyilvánosság, de legalább annyira fontos, hogy a külső nemzetközi nyilvánosság számára deklarálni kellett, és ebben a Tóth Ilona ügy, az a többen a per, az egy rendkívül fontos dolog volt, mert ez volt hivatva prezentálni, bemutatni az ellenforradalom, most a kádári szóhasználatot használom, brutalitását, és azt, hogy tulajdonképpen itt az úgynevezett, a kádárék által megbélyegzett lumpenproletariátus, a csőcselék, illetve az értelmiség összefogott, és közösen nagyon brutálisan gyilkolt. Ezért kellett beavatkozni a szovjet csapatoknak, ezért kellett ezt az ellenforradalmat leverni. Ez az egyik része, amit tudunk. A másik, ez egy sokkal bonyolultabb dolog, annyit tudunk, amit a hivatalos állásfoglalás, a vád, majd pedig később az ítélet rögzített. Ugye Tóth Ilonát és társait azzal vádolták, hogy 1956. november 18-án, ugye itt a második szovjet bevonulás után vagyunk, a politikai ellenállásnak még vannak gócai, hogy ebben az időszakban, és akkor megint a hivatalos vádat mondom, brutális kegyetlenséggel Tóth Ilona orvosi hivatásával visszaélve meggyilkolt egy férfit, akit ávósnak véltek, valójában a kádárék szerint nem is volt az, és van egy vád, amit ugye a Tóth Ilonáék beismernek, a beismerő vallomást fenntartják, hogy először túl akarták altatni, majd különböző injekciós szúrásokkal egészen brutális és hihetetlen módon meg akarták ölni, és amikor mindez nem sikerült, akkor egy készszúrással végeztek. Ez a hivatalos állásfoglalás, ez az, amit a dokumentumokban rögzítettek, amiket a vádlottak beismernek.
M. Kis Sándor, az, amit tudunk, milyen forrásokból tudjuk, ugye Földváriné emlékezetet az imént, hogy ugye van egy ítélet, és van ugye egy vádirat, de nyilván ezen kívül is vannak még forrásaink. Mi mindenre tudunk még támaszkodni a Tóth Ilona ügyben?
Engedje meg, hogy visszatérjek még egy mondattal az előző kérdéshez. Itt a Réka részéről és az ön részéről is elhangzott, egyszer Tóth Ilona per, másrészt Tóth Ilona ügy. Tehát itt gyakorlatilag van a Tóth Ilona per, és a Tóth Ilona per része a Tóth Ilona ügynek. Amiről itt elkezdődött a beszélgetés, az ugye a tényszerűség, a peranyag. Tehát a belügy, hagyd mondjam azt, hogy az ávó. Tehát egyszerűség kedvéért, mert ha megnézi, hogy milyen átigazolások voltak az 56 előtti időszakra, az 56 utánira, akkor nyugodtan mondhatom, hogy akik a Tóth Ilona perben részesek voltak, azok 56 előtt is a cégnek az alkalmazottjai voltak. Tehát amit tudunk, hogy mit hagyott ránk a Kádár rendszer. Na, tehát ez maga a Tóth Ilona per. Akkor van egy kiindulási lehetőség, hogy megnézem az 56-os pereknek az anyagát, mert olyan szempontból, hogy hol szerepel még a Tóth Ilona ügy, illetve a Tóth Ilona per anyaga, és akkor innentől kezdve eljutok a Toracperig, eljutok a Palotásperig, és eljutok még nagyon sok mindenig, de eljutok egészen 1966-ig, erről is érdemes lenne majd még beszélni, és ennek alapján kialakul előttünk egy kép. Tehát ez az, amit tényszerűen tudunk. Ami itt a kutatónak magáról az ügyről, az egy érdekesebb dolog, mert ugye a per, már más szempontból érdekesebb, a per az ügynek a részévé válik, és az ügyben benne van már az, nem csak az emlékezet, a nemzeti emlékezet alakulása, hanem benne van a politikum. Tehát, hogy ennek milyen politikai veje, mit akartak a Tóth Ilona ügyből kihozni 57-be, mit akartak csinálni, 57-nél is lenne egy, mit akartak kihozni 66-ba, és mit akartak kihozni 90 után. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb történet.
Hadd kérdezz meg egy picit azt, ha már itt tartunk, hogy hiszen nyilván a történész számára fontos lehet az a történészek számára, hogy megpróbáljanak a lehető legközelebb jutni a tényszerűséghez. Ha mindezt megpróbáljuk lehántani róla, amit ön is mondott, tehát 66-ot, 90 után, ami történt, a politikai szálakat,
világos.
Akkor megismerhető az ügy? Megismerhető az, hogy valójában mi történt? Van erre esélyünk?
Van esélyünk arra, hogy az abszolút igazságot kiderítsük, arra nincs. Tehát ezt nem tudom elképzelni, de azt igen, hogy az igazsághoz közelebb jussunk. Na most ma van egy állapot, tegnap volt egy állapot, ma van egy állapot, és holnap is lesz egy állapot. Tehát az, hogy egyáltalán még különböző levéltárakból mi kerülhet neki, mert vagy kikerül, vagy nem. Ha valami kikerül, az módosított a képen, de magát a kutatásnak az eddigi állapotát érdemben nem fogja befolyásolni. És még egy dolgot, amire nagyon jó rávilágít a maga Tóth Ilona per is, hogy mi történik Magyarországon 1956 novemberétől 1957 júniusáig. Ugye gondoljon arra, hogy ennek a pernek van egy első és egy másodfokú ítélete. Az első fokon Gáli Józsefet egy évre, de ebből a perből kifolyólag erről is lehet majd beszélni, Obersoszki Gyulát 3 évre ítélik, ez van áprilisban, és júniusban ebből egy halálos ítélet lesz. Tehát itt nem változik meg sem az Obersoszki, se a Gálinak a tevékenységének a minősítése, illetve hát adnak neki valami új nevet, és mégis micsoda differencia van a kettő között. Tehát egyrészt ez a per önmagában is vizsgálandó, másrészt a peren keresztül és a társpereken keresztül látjuk azt a politikai folyamatot, ami Magyarországon 57 júniusáig végbe megy, és innentől kezdve levonhatunk olyan következtetéseket magáról, a történeti időszakról, amelyik túlnyúlik egyrészt a Tóth Ilona ügyön, másrészt a Tóth Ilona peren is.
Földvári Néki Sréka?
Igen, tehát ami az alapkérdés, és tulajdonképpen ezt járjuk körbe, hogy megismerhetők-e a kádári diktatúra megtorló gépezete által ránk hagyományozott iratok szemüvegén keresztül, megfejthetjük-e, vagy mögé nézhetünk-e, és tudunk-e valamit arról mondani, hogy mi történt 56-ban. Ugye tulajdonképpen a történészek között is van egy vita. Én azt gondolom, hogy van egy túlnyomó álláspont, amelyik azt mondja, hogy ezek a megtorló perek, ezek tulajdonképpen sokkal inkább az 57-es kádári narratívát tükrözik. Tehát nem arról szóltak, hogy fel akarták volna valóban deríteni, hogy mi történt 56-ban, hanem amikor már megvolt az kádári ellenforradalom narratíva, akkor ehhez kellett ügyeket rendelni. Na de azért nem állunk ilyen rosszul, mert ennek ellenére a ránk hagyott iratanyagból is vissza lehet következtetni, és ez tulajdonképpen egy, ha tetszik, egy újranyomozás, ha tetszik, akkor a történészeknek a forráskritikai játéka, hogy amikor a különböző vallomásokat, a beismerő vallomásokat, tehát a vádlotti vallomásokat, a különböző tanúk vallomásait és a ránk hagyott tárgyi bizonyítékokat összevetjük, akkor megpróbáljuk kihámozni nem is azt a képet, hogy mi történhetett, hanem először az, hogy mi az, ami biztosan nem történhetett meg. Tehát azt hiszem, hogy ez egy korrekt történészi álláspont, amikor mi elkezdtük ezt az anyagot 2000-ben vizsgálni, akkor tulajdonképpen föltártuk a teljes Tóth Ilona perhez kapcsolódó anyagot, rájöttünk, hogy egy csomó más perben valóban egészen 1966-ig túlnyúlóan vannak nagyon fontos adalékok, amik az alaptörténethez kapcsolódnak, és megpróbáltuk föltérképezni, hogy a ránk hagyott iratanyag alapján az a gyilkosság úgy, ahogy azt a Tóth Ilonáik beismerték, és ahogy őket megvádolták, megtörténhetett-e. Tulajdonképpen ennek a kutatásnak az eredménye egy egyértelmű és határozott nem.
Szerkesztő úr, próbáljunk másképp is hozzá közeledni ugyanezen a vonalon. Ön beül a tárgyalásra. Ugye gyakorlatilag az egy színjáték. Tehát minden tárgyalás egy színjáték. Na most ön lát egy drámát, ami vagy jó, vagy rosszul van megírva, ennek a drámának ön a tanúja, tehát hat az a, mindaz, ami ott a magát körülveszi. De nincs magának, mit tudom, néz egy Shakespeare-t. Utána hazamegy, előszedi a Shakespeare összest, és elkezdi végignézni. Most azoknak az embereknek, akik a Tóth Ilona pernek, ott voltak a tanúi, tehát hallgatói, lejátszottak egy darabot, és nyilvánvaló, hogy akkor hirtelenjében minden nem álltott nekik össze, tehát nagyobb volt a hatékonyság. De megmaradt az iratanyag. De ez az iratanyaghoz nem férhetünk hozzá, csak 90 után. Tehát innentől kezdve, ez egy nagyon fontos dátum, mert 89-88 környékén is már volt valami, de a 90 előtt az egy hallomásos, egy nem ismeretlen anyagról van szó, és amikor megnyúlnak az irattárak, akkor van lehetőségem arra, hogy akkor most meg is nézem, hogy az a korabeli hallgató mit hallhatott, mit érthet meg belőle, és nekem mit kell még kikutatni. Na ilyen szempontból, ha én ezt egy műalkotásnak macskakörömbe teszem, akkor van egy alapfeltétel, méghozzá az, hogy az idő, a hely és a cselekvés egymással valami fajta együttműködésben legyen, mert különben valami megdől, ugye? Hát ha van egy 8-12 perc, akkor 8-12 perc, ha valami megtörténik, akkor három embernek együtt kell lenni. Na ilyen szempontból is megnéztük a dolgot, és ezért jutottunk arra, hogy akkor, ott és úgy, de ez kimondottan a tárgyalási, a nyomozati és a tárgyalási anyag alapján ez nem történhetett meg. Arra nekünk, és a Tótrona szempontjából néztük. Tehát arra nekünk pontos képünk, arról nincsen pontos képünk, hogy mi minden történhetett a Domonkos utcában 1956. november 4-től 1956. november 18-ig, hanem arra volt rálátásunk az általuk ránk hagyott iratanyag alapján, ahol megpróbáltak egyformán valami, mégse sikerült, hogy mi az, ami ebben a dologban nincsen a helyén, és kiderült, hogy körülbelül 8-10, de és én nagyon szűken fogalmazok, 8-10 olyan konkrét, pontos történet van, ami kizárja, hogy ez az ügy így történhetett volna meg, mint ahogy az AVO ezt el akarta hitetni.
Egyébként a Tóth Ilona pernek az anyaga, az mennyire, ha úgy tetszik, egy standard per anyag, mennyire voltak ezek a perek egyformák, amiről beszélünk, hiszen ugye M. Kis Sándor az imént utalt rá, hogy ha a Tóth Ilona ügyről vagy Tóth Ilona perről beszélünk, akkor nyilván nagyon sok több más per is még ide jöhet. Szóval mennyire egyformák ezek az ügyek, mennyire egyformák a szövegkönyvek, hogy akkor maradjunk M. Kis Sándor a Somogatánál, a Földvárinék is Réka?
Ez egy sajátos ügy, mert ez a nyilvánosság számára készült, és többek között éppen valószínűleg a Tóth Ilona pernek a hatására változtathattak annak a megítélésében, hogy nyilvános vagy zárt tárgyalásokon ítélik el aztán utána az 56-osokat. Utána tulajdonképpen azok a mellékperek vagy csatlakozó perek, amikre mi utalunk, azok mind zárt tárgyalású perek voltak. Ugye itt nagyon nagy kérdés, és hát még egy nagyon fontos dolog, ami miatt a Tóth Ilona ügy, illetve a kádári narratíva azért hathatott, az pedig az, hogy itt a politikai vádak, illetve egy nagyon erős köztörvényes vád összecsúszik. Tehát itt ugye az alapüzenet a brutális gyilkosság, ahol ugye a Tóth Ilonát azzal vádolják, hogy különös kegyetlenséggel és az orvosi tudásával visszaélve ölt. Tehát ez ilyen szempontból egy speciális történet, és azért is mondjuk, hogy ez alaptörténete, vagy alapmitosza a kádári ellenforradalom képnek. Persze ez aztán megismétlődik más köztörvényes ügyeknél is, a köztársaság téri ügyeknél is lehet most már történészként látni, hogy ott sem az volt a cél, hogy kiderítsék a valóságot, hogy valójában mi történt, hanem egy brutális gyilkossághoz megtalálják az elkövetőt, és ezt el lehessen ugye a propaganda szempontjából mondani. De ami ebben az ügyben ugye sajátos, hogy például a később ügyekhez képest itt maradtak tárgyi bizonyítékok. Csak hogy ezeket a tárgyi bizonyítékokat mi történészek láthatjuk, de sem a tárgyaláson, tehát még a védelem sem láthatta, a tárgyaláson nem hozták nyilvánosságra, egész egyszerűen azért, mert a tárgyi bizonyítékok sem támasztották alá a vádat, hogy egy fontos példát mondjak, hogy értsék, hogy miről van szó. Ugye a Tóth Ilonát többek között azzal vádolták, hogy az orvosi tudásával visszaélve benzines injekcióval, meg levegő injekcióval fecskendezte be az állítólagos áldozatot. Na most ezek után találtak egy holttestet, ennek az azonosítása roppant mód kétséges, mi azt állítjuk a dokumentumokra támaszkodva, hogy valójában a rokonok az áldozatot, nem, a holttestet nem azonosították, itt belügyes rokonok vannak, akik egy fotó alapján mondták azt, hogy a holttestről készített fotó alapján mondták azt, hogy látták volna a holttestet, és fölismerték Kollár Istvánt benne, de ami még érdekesebb, hogy elvégezték a boncolást ezen a holttesten, ez egy rendkívül alapos boncolási jegyzőkönyv, mindent találtak, csak tűzszúrás nyomokat, nem a holttestben. Tehát még a belügyi orvosszakértői vélemény sem tudta a vádat alátámasztani. Ezek a jegyzőkönyvek fennmaradtak, csak éppen senki nem láthatta 90 előtt.
Ez azt jelenti, hogy a gépezet, ami előállította ezeket az ügyeket, vagy ami levezényelt ezt az előadást, maradjunk akkor nem Kis Sándor színházi hasonlatánál, az igazából még ekkor sem, vagy ekkor még nem működött igazán jól, nem Kis Sándor?
Ezzel megkapták, itt nagyon sok probléma van. Engedje meg, hogy visszatérjek itt egy holtestügy. Kérem szépen, először is ott van, hogy 1956. november 21-én Kádár János mond egy beszédet az MSZMP IIB előtt, a Ideglenes Intéző Bizottság előtt, nem tudom pontosan idézni, de ennek a lényege az, hogy még mindig nem tudtuk tudatosítani, hogy az ellenforradalom már 1956. október 23-ától kezdve benne van az eseményekben, nem merünk állást foglalni, és nem tudjuk felmutatni, és ezért mondom a szöveget, pedig a nyugati baloldal és az elvtársak is kérjük tőlünk az ellenforradalom brutalitását. Ez 1956. november 21-e. Most következő, van egy decemberi levél, amit az AVH-sok írnak Kádár Jánosnak. Ez nagyon rávilágít a lényegre. Mi tudjuk, tehát kérik az AVH-sok, hogy őket alkalmazza továbbra is Kádár. Szóval, és itt, de nem egy ilyen, hogy is hívja, irak maradt ránk, mi tudjuk, hogy ellenforradalom volt. Tehát innentől kezdve nem az a lényeg a bizonyító szempontjából, hogy pontosan rekonstruálni egy történetet, hanem az, hogy valahogy ezt az ellenforradalmiságot és valamilyen más köztörvényesség, brutalitás, mit tudom én mondhatnám tovább, ez is benne van. Na most képzelj el a következőt. 1956 valamikor december elején, vagy novemberben most az István utca, akkor Landler Jenő utca volt, a Landler Jenő és a Dózsa György sarkán találnak két holttestet. Az egyik, mind a kettőt beazonosítják. Az egyik egy Futácsi Endre nevezetű srácnak volt a holtteste, ebből van egy per, de most itt ebből van egy per, ahol nem csak ebből, de ez is benne van, ahol azt mondják, hogy a felkelő társai megölték ezt az embert, mert állónak vélték. A holttestet azonosították, mindent megcsináltak. Volt mellette még egy holttest. Ez egy Légrádi nevezetű belügyesnek a holtteste volt. Kérem, ez a holttest, mielőtt a másikat exhumálták volna a templomba, ez a holttest onnan eltűnik. Tehát egy belügyes holttest eltűnik. Hát ha ön belügyes, vagy én belügyes vagyok, utána megyek a kollégámnak? Utána megyek. Semmit nem tettek. Semmit nem tettek. Egyszerűen a holttest eltűnik, nem érdekelte őket. Viszont innentől kezdve van egy gyanúk, amit nem lehet bizonyítani, hogy esetleg egy vándor holttestről van szó. És ha most arra is gondol, amit itt a Réka jelzett már, hogy milyen volt a leírás. Kérem szépen, egy körülmetélt holttestet találtak. Ebből nyilvánvaló az első következő az, hogy az illető zsidó volt. Megnéztük a szüleit, mind a ketten katolikusok voltak. Akkor van egy másik dolog, hogy akkor esetleg egészségügyi műtét hajtottak rajta végbe. Nincs meg a kolláranyag. 1980-ban megvolt. 90-ben már nem. Miért pont ez tűnik el? És innentől kezdve, 1966-ban bevisznek egy Pap István nevű fiatalembert azzal, hogy a Dózsa György út és a Landler sarkán megölt valakit. Nem tudjuk, hogy kicsodát, soha nem is derült ki. Ez a gyerek azonnal beval mindent. Végig megy a procedúra, ott is vannak, ott sem megy minden simán, és végül is tulajdonképpen eltűnik a holttest. Tehát itt vannak gyilkosságok és eltűnt holttestek. Van, akire nyomoznak, van, akire nem nyomoznak. Ha ezt ön összeteszi egy képbe, akkor itt nagyon-nagyon erősen kijönnek az ellentmondások, hogy itt a leglényegesebb a cél volt, és mindent a cél alá rendeltek.
Mennyire volt fontos az, hogy azok a dokumentumok, amik elkészülnek, vádiratok, ítéletek, hogyha most abból indulunk ki, hogy ez kommunikációs szempontból volt fontos. Egyrészt Magyarországon, másrészt, ahogy utaltak rá beszélgetésünk eddig részében többször is, nyilván a külföld számára is fontos volt bemutatni az ellenforradalmat, ugye a kádári narratíva szerint. Mennyire volt ebből a szempontból precíz a munka? Tehát gondoltak-e arra, hogy 10, 20, 30, 50 év múlva is ezek az ügyek megállják a helyüket, Földvárinék is Réka?
Nem volt precíz a munka, volt egy olyan munka, amelyik hihető volt, és nem csak azért volt hihető, mert egy színházi előadás, hogyha maradunk már ennél a hasonlatnál, ugye egy színházi előadásban alapvetően az érzelmekre hat. És itt vannak, hogyha ha csak a korabeli filmhíradó anyagára, amit talán sokan látnak a YouTube-ról is lehet tölteni. Ez egy 2 perces filmhíradó, ahol odaadják a Tóth Ilonának, odaadja az ügyész a bicskát, hogy ezzel ölt. Lehet, hogy ezzel, ha ő mondja ezzel, és közben bevágnak egy képet, ami arról szól, egy kendős öregasszonynak a képét a tárgyalóteremből, és az a narráció, hogy mit érezhet az az édesanya, akinek a gyermekét így ölik meg, valami ilyesmi. Tehát ugye ez egy hihetetlen erős, érzelmileg is motivált kép. Tudjuk azt, hogy az állítólagos kollár az árva volt, tehát az ő édesanya nem lehet a kendősnő. Tudjuk azt, hogy az a bicska, amit a Tóth Ilona nagyon furcsa körülmények között fölismer a tárgyaláson, azon nincs vérnyom. Ezt a fölismerés másnapján adja az orvos, megint csak a belügyi orvos szakértő a szakértői vélemény. Tehát ha mi ezeket történészként összerakjuk, ezeket az anyagokat, akkor szétesik a történet. Tehát tudunk olyan ellentmondást találni, hogy a Tóth Ilona állítólag magától ismeri be a vallomást egy magyar vizsgálótiszt előtt, de ő maga elmondja a tárgyaláson, hogy amikor engem az oroszok kihallgattak. Hát hol a csutában vannak az oroszok kihallgatási jegyzők? Ez nem egy mellékes szál, ugye, hogy valakit 56 novemberében az itt lévő KGB-sek kihallgatnak-e, vagy nem. Na most ezek azok a dolgok, amiket egy szigorú történészi forráskritika után, amikor 3-4-5-szer az ember elolvassa az iratanyagot, akkor rájön ezekre az ellentmondásokra. Úgyhogy az ítéletben benfelejt a bírónő egy olyan mondatot az indoklásban, hogy hát a Tóth Ilonának a védekezése már csak azért sem áll meg, mert először cinikusan tagadott, és csak akkor ismerte el a cselekményét, amikor rájött arra, hogy azokat vádolják ezzel a bűncselekménnyel, akik mellett ő is részese volt. Tehát akkor önkéntes beismerő vallomást tett az Ilona, ahogy az fönnmaradt a nyomozati jegyzőkönyvek alapján, vagy először tagadott. Tehát ezeket ugye föl kéne oldani, ezeket az ellentmondásokat nekünk történésznek. De ez 57-ben ez senkinek nem tűnt föl. Tehát más az 57-es cél, és az, hogy ezt az iratanyagot egyszer valaha történészek fogják kutatni, ez sem Szent Gáli, aki a vizsgálója volt, egy az AVH-nál szocializálódott, és személy szerint, és sértett, és bosszúra képes ember, sem az eljáró bíróság, hát sem az ügyészi szervezet ebben nem számol, tehát csak egyetlen egy, hogy kikkel állunk szemben. Tehát a Szent Gáli, a fővizsgáló, az egy ávos volt. Az ügyésze, a Tóth Ilonának, a Molnár, az az ávóról került át, egy bírói ügyészi akadémiát végzett, ez egy tulajdonképpen egyéves gyors talpaló volt. Tehát, és miközben a vádat képviselte a Tóth Ilona tárgyaláson, aközben végezte a jogi egyetemet. És utána áprilisban a Tóth Ilonáikat első fokon elítélik, és utána mind az ügyész, mind a bíró megkapja érte a pénzjutalmat. Tehát ez nem egy felkészült alapos társaság volt, de a célnak, ami a propaganda cél, a tömegmédia korában, azt gondolom, hogy a célnak akkor megfelelt ez a per. És tehát sietni kellett, februárban indult a tárgyalás.
És azért egyet ne felejtsünk el, ugye 56-ban Magyarországon forradalom volt. Tehát, hogy az, amit az EABO prezentált, az önmagában elhihetője vagy nem. De volt egy svéd úr, Karl Skarsson, aki írta a Tóth Ilona ügyre egy elég hosszú könyvet, mindenek utána ment. Na most az alapképet a következő, hogy van egy, tehát most tekintsünk el, mindentől tekint, az alapképet vegyük, amit az ÁVO megpróbált elhitetni. Ugye van egy hely, ahol előállítanak röplapokat. Van egy ember, aki állítólag a forradalmárok nyomában van. Na most, hogy hol fogták el, hol nem, ez nem derül ki, tehát valahol elfogták. Utána beviszik őt. Megint azt mondja, miért viszik be, hát ott, hogyha ki akarom végezni, utcasarkon nagyon lövöm. De egy fegyveres szituációról van szó, ahol, hogyha az ellenség bemegy a váromba, akkor onnan ő ki nem jöhet. Tehát hihető-e, van-e a forradalomnak, de ezt most más teszi föl, nem én, van-e a forradalomnak önvédelmi joga? Mit csináljon ezzel az emberrel? A Karzon ebből indult ki. És azt mondja, kérem szépen, Zója, ugye ismerjük még, hát legalábbis én még tanultam róla, ugye Zója hősnő volt, az, hogy Sztalin ide-oda, de ami zójából átjött, hogy az ellenség ellen védte a hazáját. Akkor behozzák a zsandarkügyet. A zsandark szintén egy hőstő volt, aki az ellenség ellen védte a hazáját. Na most ilyen szempontból van ennek egy olyan része, ami hatott, és amit el is feltett fogadni adott esetben, mert ha én a forradalom részvevője vagyok, és engem megtámadnak a társaim érdekébe, ettől az embertől nekem meg kell szabadulni. A történésznek lett a feladata, hogy ez a hipotézis bizonyítható-e vagy nem, miközben mondom, megvan ennek a lélektani alapja, és ennek alapján mondjuk mi azt, hogy megnéztük az anyagot, amit ők akkor nem, és nem bizonyítható.
M. Kis Sándor történész és Földváryné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.